Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatjuk a Millás reggelit. Szép napot kívánunk mindenkinek, de lehet még azt mondani, mert 9 óra van, hogy jó reggelt, hiszen miért ne lehetne. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
És Kántor Endre, és a hallgatók természetesen, akiket folyamatosan megszólítunk az adás alatt, 0636 980 980, ezeken tudtok nekünk SMS, Viber és WhatsApp üzeneteket küldeni, és bíztatunk is erre titeket, akár közlekedési információtok van, akár a műsorral kapcsolatban szeretnétek megosztani gondolatokat.
Így is van, szerintem teszik is ezt többen, azt mondja, hogy hű, de jó hosszút írt nekünk Ambrus. Sok minden megfogta őt. Azt mondja, hogy nagyrészt az állami szektorban dolgoztam az elmúlt 12 évben, a régi és jelenlegi munkahelyemre kétszer jöttem vissza kívülről, négyszer pedig házon belül váltottam pozíciót. Ugyanazon a területen nem dolgoztam újra soha, de a céghez mindig szívesen vettek vissza. Egyébként egyáltalán nem vagyok egyedül nálunk ezzel a helyzettel, igyekeztem mindig PC módon elválni, és soha nem felégetni a hidakat. Én is mindig a vezetőm és vagy az alacsony fizetés miatt váltottam. Most sikerült olyan területre kerülni, ahol 3 éve elégedetten és szívesen dolgozom. Na,
ez egy pozitív történet, és abszolút alátámasztja azt, amiről beszélgettünk ugye Deák Andreával, hogy vajon jó dolog-e, hogyha visszatérünk a régi munkahelyünkre más pozícióba, és újra felvesszük a szálakat. Úgy tűnik, hogy van erre gyakorlatias példa is, és olyan történetek, amik jól sülnek el.
Rengeteg üzenet jött, például Zolinak kitartás.
Szegény, igen.
Vár valahol egy valamilyen egészségügyi vizsgálatra, vagy még pedig orvosra.
Igen.
Hát igen, az még egyébként, hogy is mondjam, befogadható, de tudom, hogy az nagyon rossz, amikor ott ül az ember, úgyhogy kitartás. Köszönjük szépen. Nyugodtan írogass nekünk, hogyha együtt várunk, akkor gyorsabban megy az idő.
Sokan dicsérnek téged a mai zenei összeállítás miatt.
Jaj,
hogy a borongós.
A másik oda meg nem szereti ezeket, de hát erre nem tudok mit mondani.
Jó, de
ez a paradicsomos káposzta.
Negatív.
Én nagyon örülök neki, és tényleg szívesen nyújtom ezt, de tényleg van az, amikor megírják, tudod, a Painted Black olasz feldolgozására a Larry Volterre, hogy jaj, béke, minden jó zenét elrontani, hát meg szerintem sok az emberekben, tehát annyira erős a stressz, és olyan szinten érzékenyek mindenre, hogy nehéz egy picit a pozitív dolgokat látni, de kell, különben nem boldogulunk. Na, Anita írt neked.
Igen, Anita írt nekem, azt mondja, hogy Amsterdam 11, de a másik...
Két Anita van.
Van, Anita, aki megszólított engem, és innen is köszönjük az elküldött információt, ő azt írja, hogy Amsterdamban 11 fok van. Szerintem
gyorsan...
azért is mondja, mert én nagyon szeretem bevonni mindig a nemzetközi teret a reggeli adásokba, a Millás reggeli, mert hogy ez egy nemzetközi platform, most már sokan vagyunk külföldön is.
Hamarosan jövünk minket a négyzetméter témával, addig hoztam neked egy érdekességet. 1972-ben vagyunk, akkor már egy feldolgozott szám lesz,
aha,
de ez 68-as a felvétel eredetileg, ha jól emlékszem. Az eredet is volt rossz, de igazából világhírű a Hot Butter nevű együttestől lett, akiknek megjelent 2005-ben egy ilyen best of compilationjük, egy ilyen összeállítás, és arról húztam be.
Karácsonyra kérek egy CD-t tőled.
Jó, oké.
Okay. Egy ilyen válogatás CD-t.
Lesz ilyen.
Endre
hívják,
válogatás
CD-t. Hogy Bandi Millás reggeli playlist, úgyhogy olyat majd küldök neked. Erre érdemes egy kicsit táncolni, kérem szépen. Mert hogy... amikor bejöttek a szintetikus drogok, az a zenére is kifejtette a hatását.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
és benne az a téma, amit felvetettünk, mégpedig, hogy végképp megszűnik az ingyenes födémszigetelési program, vagy csak a kóklereknek van zárórája. Itt van velünk a vonalban Weinhardt Attila, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggel, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Hát képzeld el, most egy olyan tapasztalatom volt, hogy az egyik ismerősöm pont egy ilyen ingyenes programban vett részt, jött a vállalkozó, és megkérdezte, hogy figyelj, van egy csomó feleslegem, nem gond, hogyha fölrakom, úgyhogy 50 centi födémszigetelés lett rajta, mert aztán nem akarom kidobni. Tehát most van egy olyan háza, amin 50 centi födémszigetelés van, és ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy hát ez valahol kifizette valaki. Ki fizette ki? Hát ezt mi fizettük ki? Az állampolgárok adóformájában? Vagy mi történt? Tehát mi ez az egész, és miért lényeges, hogy amit bejelentettek most?
Ennek az egész födémszigetelési hullámnak a kezdete az a tavaszra tehető. Ez összefügg azzal, hogy akkor indult el a Magyarországon az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel kapcsolatban az az EKR aukció. Itt az ilyen munka, tehát minden energiahatékonysági munka, amit leauditálnak, azután kiállítanak egy ilyen hitelesített energiamegtakarítást, vagy az EKR katalógus eleve ad rá lehetőséget, és ez egy vagy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amit el lehet adni a tőzsdén, tehát pénzé lehet tenni ezeket a hitelesített energiamegtakarítási egységeket. És ezen azért vaskos profitja van a kivitelező cégeknek, és ezért van az, hogy ilyen meglepően gáláns, szinte gyanús
igen.
Ingyenes padlásszigetelési program, szóval, hogy így az ember általában így első reakcióként elgondolkozik, hogy ez hogy lehet. De ezt azért az általam is nézett hirdetések azért bájosan elfedik, hogy emögött igazából mi a valódi háttér. Gyakorlatilag ez, hogy a kivitelező írásban lemondatja a háznak a tulajdonosát erről a HEM-ről, és ő ezt utána pénzét tudja tenni, teljesen legális formában egyébként, hangsúlyozom, és ez a profitja, ez bőven fedezi azt, hogy ilyen gálánsnak tűnő ingyenes programokat ajánl fel.
De akkor ez végül is, hogy is mondjam, jó a lakosságnak, nem? Hiszen kijönnek, megcsinálják, le van szigetelve a födém, nincs vele gond.
Abszolút, tehát ahogy én is a két héttel ezelőtti nagyobb anyagban ezt összefoglaltam, ez valójában minden szereplőnek jó, mind az ingatlan tulajdonosának, hiszen gyakorlatilag ad abszurdum saját önereje nélkül a padlás leszigetelésre kerül, ami ugye a hőtechnikai adottságok miatt, ugye ott azért nagyon sok hő szokott távozni, ez ugye a gázszámláját, a fűtési költségét csökkenti. A kivitelező, ugye, ahogy említettem, profitra tud szert tenni, az állam azért örül ennek az egésznek, hiszen nem kell bele állami támogatást adnia. Ugye zajlik most párhuzamosan vele ez az otthonfelújítási program, de ez azért, ahogy látjuk, bevallottan, ugye azért döcögősebben indul, elég bürokratikus a pályázati szabályrendszer, most ebben várható egyébként egy lazítás, egy egyszerűsítés, de összességében így az állam is ezt segített, bizakodva nézi, csökken ugye a üvegházhatású gázkibocsátás, olcsóbbá válhat a rezsicsökkentési rendszernek a gázpiaci lábának a fenntartása. Nyilván ugye a kivitelezők munkához jutnak, abból költségvetésen keresztül adóbevételek folynak be, bár itt egyébként azért lehetett hallani trükközésekről, hogy ugye nem minden kivitelező fizette be esetleg a közterheket. Erre egyébként tudomásom szerint most a pénzügyminisztérium és a NAV rá is fekszik erre az ügyre, hogy itt azért elmaradtak befizetések.
Na de ez már a lakossági szereplő nem veszi észre, tehát ez nem az ő dolga, ott a cég trükközik valamivel, majd lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezt becsődölteti a céget, és akkor lép a profittal, de hogy ez semmi köze annak, aki megrendelte.
Igen, csak ugye hát előbb-utóbb nyilván itt azért a hatóságok lépnek, akkor ugye ezek ahogy volt, aki említette, hogy ezek a kóklerek kirostálódnak, és ugye a szabályosan és a közterheket becsülettel befizetők maradnak talpon. Egyébként utóbbit segíti azt gondolom az Energiahivatalnak egy rendelete, amely ez az EKR katalógus és a szabályrendszernek a finom hangolásával még tisztította a kereteket. Egyúttal egyébként ezt a profitot jelentősen csökkentette, és vannak olyan számítások, amik szerint nagyjából ezt most nulla körülre levitte.
Aha.
Tehát magyarul a kivitelezőknek nem érné meg. Most mind a bevételi oldalon vannak változtatások, mint hogy költségnövekedés oldalról, hogy milyen minőségi követelményeknek kell megfelelni a padlásszigetelésnél. És ugye vannak olyan számítások, amik ezt a nagyjából házanként 150-200 ezer forintos tiszta hasznot nulla közelébe viszik, és ezért vannak, akik azt mondják, hogy emiatt szűnik meg ez az ingyenes program. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez most nagyjából rövid távon így lehet, tehát ugye plusz-minusz nulla körülre jöhet ki a kivitelező, de tudomásom szerint készül egy további változtatás, ami ezeknek a hemeknek a keresleti piacát még jobban megtámogatja, még jobban meg fogja erősíteni. És így azért az benne van a pakliban, hogy ezeknek az ára, ezen az LKR aukción a tőzsdén még magasabbra fog felmenni, és így újra pozitívba billen a kivitelezőknek a profit száma, és ezért gondolom azt, hogy azért ez a folyamat ez nem fog léket kapni, hanem esetleg megtorpan, és csak a kóklerek, meg a nagyon-nagyon könnyen óriási profitra szertevő szereplők hullanak ki, de akik tisztességesen megcsinálják, és minőségileg ellenőrizhető módon fogják ezt továbbiakban csinálni, azok maradnak a piacon, és ország a házaknak, a tulajdonosainak ez továbbra sem fog pénzbe kerülni, vagy minimális összegbe.
Jó, oké, egy gyors képet kaptunk arról, hogy mi történik. Érdemes szerintem akkor nagyobb, ismertebb kivitelezőt választani, pont itt a minőségi része, meg mondjuk a garancia miatt, de akkor valószínűleg ez egy viszonylag kedvező marad azoknak a lakossági szereplőknek, akik ebben gondolkodnak. Oké, Attila, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
Vénart Attilával beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, a födém vagy padlás szigetelési programmal és a hemmel kapcsolatban mondta el meglátásait, hogy az eredeti konstrukció miről szólt, és egyáltalán mi jöhet ezután, úgyhogy erre várunk akkor, hogy ez mit hoz az ingatlan piacon.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Na, akkor van egy kis időnk, még mielőtt a tőzsdenyitás következik, és utána még beszélünk majd a ESG minősítésről, és hogy a HR terület és az ESG hogy fér össze, vagy hol. Igen, mi a meccéspont?
Egyébként csak előzetesen annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a témához, hogy ugye én elég, hát nem tudom, amióta a rádióban dolgozom, 22 óta foglalkozom fenntarthatósági műsorral, és az ESG az mindig egy ilyen kiemelt terület volt, de valahogy képzeld el, hogy a vállalatirányításon és a környezeti aspektusokon mindig nagyobb volt a fókusz, mint a social vonalon, a social lábat, mint hogyha kevésbé hangsúlyoztuk volna, és mivel abban a bizonyos jelentésben erre vonatkozóan is vannak kérdések és megállapítások, így aztán azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy akár ezt a témát ilyen formában is beemeljük majd a Millásba, úgyhogy találtam egy nagyon jó cikket, úgyhogy ennek nyomán fogunk majd
nagyon
beszélgetni.
Na, akkor jöjjön most egy olyan zenekar, aki nagyon-nagyon nagy örömömre november végén Budapestre is ellátogatnak, mégpedig a Barba Negrába. Sorra húzza be egyébként olyan rockzenéket, főleg vagy ezt a zenei formáció, vagy irányzatot a Barba Negra, amikre érdemes odafigyelni. Ugye szoktunk koncerthelyeket ajánlani, úgyhogy érdemes ezt elmondani. Most jelent meg 2024-ben a Birthday című album, és a Happy Fucking Birthday Tour az, aminek keretében jönnek ide. Az az érdekes, hogy egy svéd zenekarról van szó, 2011-ben jöttek össze, akkor jelent meg az első album, és Elin Larsson, az énekesnő hangja, az egészen olyan, mint hogyha valamikor a 70-es években az elején lennénk, és maga az egész zenekar azt a filozófiát követi, úgyhogy mint hogyha egy ilyen All Stars banda lenne a régi nagy zenészekből összeállva, van benne egy kis Janis Joplin, de van benne más is, Heartball például egyes hangzások, de a gitározásban is egy picit néha ilyen ledzepes, picit egészen Black Sabbathos is tud lenni, tehát minden egyben, de egy nagyon-nagyon-nagyon hogy is mondjam, ilyen táncolható rockzenét játszanak, úgyhogy hát szerintem biztos, hogy teltházas lesz, ha már elmerészkednek idáig.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk a vonalban Muhi Gergely vezető elemző. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogy indul a budapesti értéktőzsdén a nap? Mennyire látszik a tegnapi feszültség, a tőzsdék feszültsége?
Hát valamennyire látszódik. Még ugye a tegnapi közlekedeti eszkaláció egy borúsat esett a tőkepiacokat a tegnapi napon. Ennek látjuk meg korrekcióját. A vezető nyugat-európai indexek 0,3 és 0,4% közötti mértékben emelkednek. Azonban ez a korrekciós hangulat kevésbé érződik a budapesti parketten. Az elmúlt fél órában a BUX index volt kisebb mínuszban, és volt kisebb pluszban is. Most éppen közel van a tegnapi záróértékéhez. Jelenleg 0,8%-a van feljebb, és 74.207 ponton áll a BUX index. A vezető papírok közül csak az OTP tud emelkedni, itt 0,6%-os emelkedést látunk, és az árfolyam jelenleg 18.660 forinton áll. A MOL a tegnapi záróértéken kereskedik továbbra is, 2680 forinton, míg a másik két blue chip papírban kisebb csökkenést látunk. A Richter 0,3%-kal csökkent, és jelenleg 11.190 forinton áll, míg a Magyar Telekom papírék közel 1%-kal estek, és jelenleg 1038 forinton kereskednek a részvénnyel.
Milyen a forgalom?
A forgalom az átlagoshoz képest kicsit magasabb, jelenleg 390 millió forint környékén látom a budapesti értéktőzsde a forgalmát.
Tehát akkor azt jelenti, hogy még forgalom is van, és akkor azt látod te, hogy kicsit ez a az ijedelem kicsit elmúlt?
Így van.
Okay.
Igen, igen.
Lesz-e valami olyan, ami befolyásolhatja ezt? Persze nyilván a geopolitikai részét nem tudjuk megmondani előre, de azért bejelentések érkeznek szerintem mind iráni, mind amerikai, mind izraeli részről, ez biztos. De olyan, ami mondjuk esetleg cégszinten, vagy gazdasági infómutató, ami valamilyen irány szabhat.
Az egyes cégek esetében nem számítunk jelentős bejelentésre, azonban magyar idő szerint 2:45-kor érkeznek Amerikából munkaerőpiaci adatok, és ezeket rendkívül nagy figyelemmel fogja követni a piac, ugyanis a következő Fed kamat döntés november 7-én várható, és még nincs egyértelmű irány, hogy várhatóan hogy fog dönteni a Fed. 25 és 1000 bázispont között ingadozik a döntéshozóknak a két lehetősége, és jelenleg a 25 bázispontos csökkentés van nagyobb eséllyel beállítva a piacokra. Ennek az esélyenek 60% körül a tehető. Azonban, ha érkezne egy jobb munkaerőpiaci adat ma és a későbbi hetekben, akkor azt tovább növelhetné a bizalmat az iránt, hogy a Fednek pusztán a munkaerőpiac miatt lassabban kell kamatokat csökkenteni a következő időszakban.
Oké, figyelünk erre. Mi van a forinttal? Hogy
a forint piacán sajnos nem letörik ez a korrekciós hangulat, amit látunk itt Európában. A magyar deviza továbbra is gyengül, szerencsére kevésbé gyorsabban, mint ahogy az napilapban láttuk. Az euró jegyzése most éppen 398,54 forinton áll, míg egy dollárért 360 forintot kérnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedés nektek!
Szép napot, sziasztok!
Az elmúlt percekben Muhi Gergely vezető elemzőt hallottátok, aki elmondta, hogy indulnak neki a napnak a tőzsdék és a devizapiac.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Millás reggeli, jó reggelt mindenkinek, folytatódik a műsor méghozzá egy olyan témával, amit igazából picit már érintettünk, a HR területét vesszük most újra elő, de egy más megközelítésben, mert hogy az ESG-ben fogjuk majd vizsgálni. Itt van velünk a szakértő vendégünk, Bohács Bernadett HR szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mégpedig olyan tekintetben fogunk most a HR-rel foglalkozni, hogy a social vonalban nagyon sok tekintetben majd figyelembe kell venni, hogy milyen sokszínűség, esélyegyenlőség vonatkozik a munkavállalókra és a vállalatokra, de vajon hogyan hat ez az elv a munkavállalók toborzására és megtartására?
A DSG elveinek alkalmazása már megjelenik az álláshirdetésekben, már jelen pillanatban is láthatjuk azt, hogy kiemelt módon szerepel az, hogy egy bizonyos pozíció meghirdetésénél érvényes az egyenlő bánásmód elve fajra, nemre, korra, szexuális irányultságra és egyéb tényezőkre való tekintet nélkül. A sokszínűség elfogadásán túl azonban az ESG tudatos vállalatok odafigyelnek a munkabiztonságra, a munkavállalók szellemi és fizikai jólétére is. Mindez vonzóbbá teszi az ESG-vel foglalkozó vállalatokat, különös tekintettel az Y és a Z generációs munkavállalók tekintetében, ez megjelenik felmérések eredményeiben is. Tehát ezek a munkavállalók erőnyben részesítik azokat a munkaadókat, akik felelősségteljes vállalati kultúrát képviselnek, ahol a társadalmi, környezeti, munkabiztonsági hatásokat is figyelembe veszik. Tehát mindenféleképpen pozitív hatással van a toborzásra, és elősegíti azt, hogy ezen a nehézségekkel küzdő szakemberhiányos munkaerőpiacon a környezettudatos cégek gyorsabban megtalálják a megfelelő szakembert.
Ez nagyon fontos szerintem, Bernadett, mert hogy ugye a három betűből az erre a legnagyobb, az ilyen szép, nagyra nőtt, zöld, mindenki látja. Az S is azért jelentkezik ugye különböző ilyen társadalmi szerepvállalásokban, amikor most nagyon bénán és nagyon bagatell módon mondom, de fákat ültetnek a cégek például valami közparkba, de nyilván ennél sokkal többen is. De a G betű az, amivel úgy szerintem sokan nem tudnak mit kezdeni. Akik foglalkoznak ezzel komolyabban, igen, de úgy szerintem nagyon sokan nem értik, oké, mi ez a governance, hogy jelenik meg? Tehát ez például erre vonatkozik.
A governance, igen, az a vállalat irányításra is vonatkozik. Tehát amikor ESG-ről beszélünk, akkor nem csak fenntarthatóságról és környezettudatos működésről beszélünk, és nem csak az a fontos, hogy környezettudatos folyamatokat építsünk fel, hanem az is fontos, hogy mi, mint munkavállalók, hogyan viszonyulunk a munkatársainkhoz, milyen munkabiztonságot teremtünk a számukra, és a governance pedig az, hogy mennyire szabályozzuk le a folyamatainkat, ugye ez a governance megjelenik majd az ESG-vel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségben, aminek egyik alapja az etikus működés, tehát mindenféleképpen létre kell hoznunk azokat a szabályzatokat, amik az etikus működést támogatják. Az etikus működésnek egyik alappillére, hogyha léteznek egy vállalatnál szakszervezetek, üzemi tanácsok, akkor azzal együtt kell tudni működni, támogatni kell a működésüket, és lehetőséget kell biztosítani a munkavállalóknak arra, hogyha valamit tapasztalnak, ami ellentétes az etikai szabályokkal, annak legyen fórum, a platformja, hogy azt jelenteni tudják, bátran tudják jelenteni, tehát ne kelljen félniük attól, hogy ennek bármiféle negatív következménye lesz.
Megint azt hiszem, egy kicsit ilyen idealisztikus világba fogunk elkalandozni. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok ezt a fajta megfogalmazást, megkaptuk ma reggel a témával kapcsolatban. Szóval inkább térjünk át egy kicsit tényleg arra a konkrétumra, hogy vajon ezek a kihívások mennyire vannak jelen már most adott esetben a HR politikában egy-egy cégnél, és hogy valóban megvalósulnak-e ezek a nagyon nemes elvek, ami alapján ugye itt a sokszínűséget és az esélyegyenlőséget próbáljuk megvalósítani. Szóval, hogy egy kicsit hozzuk le ezt a dolgot tényleg a valóságba, mert lehet, hogy szóval ez egy tanulási folyamat, amiben most benne vagyunk.
Mindenféleképpen, tehát ez egy hosszú folyamat, amíg a vállalat létrehozza az ESG tudatos működés folyamatait. A sokszínűség és befogadás folyamata az is egy hosszú folyamat, és a HR csapatnak hatalmas munkája van abban, hogy olyan tevékenységeket, olyan akciókat szervezzen, ami ezt támogatja, olyan képzéseket készítsen, ami gyakorlatilag egy befogadó kultúra megjelenését idézi elő. az, hogy a sokszínűség egyébként jó egy vállalat számára, a számtalan kutatás is bizonyítja, mert hogy sokkal jobban teljesítenek azok a csapatok, ahol a sokszínűség megjelenik, és nagyon-nagyon fontos az esélyegyenlőség biztosítása ezeknél a vállalatoknál, hogy ne csak a szabályzatokban jelenjen meg, hanem az életben is, tehát hogy ilyen ennek megfelelő gyakorlatot folytassanak. De egyébként az ESG értékek bevezetése mindezeken túlmutat, mert ugye megjelenik egy nagyon-nagyon fontos szempont, a munkabiztonság, a munkaegészség, tehát a munkavállalók mentális-fizikai jóléte és a mentális-fizikai jóléte célzó programok bevezetése, ami egyébként már megjelent a munkahelyeken. Tehát látszik az, hogy nagyon sok munkahely odafigyel a munka és magánélet egyensúlyára, lehetővé teszi azt, hogy rugalmasan tudjanak dolgozni a munkavállalók, akár távmunka keretében is. Odafigyelnek arra, hogy olyan programokat hozzanak létre, amik támogatják a munkavállalók lelki-fizikai egészségét, tehát például ez az Employee Assistance Program egyre népszerűbb a vállalatoknál, ami egy olyan platformot biztosít a munkavállalóknak, amit bármikor el tudnak érni, hogyha bármi nemű lelki-fizikai problémájuk lenne, vagy tanácsra lenne szükségük. Nagyon sok vállalatnál működik üzemorvos, pszichológus, van masszázs, torna, jóga, meditációs lehetőség, ellazulási lehetőség munkaidőben, tehát nagyon sokszor nem is csak munkaidőn túl. Úgyhogy ezek a folyamatok már elindultak, elindult egyfajta törekvés a bértranszparenciára, azért látjuk az álláshirdetésekben is, azért most már nagyon sokszor konzekvensen megjelennek a bérsávok, a bérkategóriák egy adott pozíció tekintetében, tehát nem kezeljük ezt most már olyan titkosan, mint ahogy régen. És hát gyakorlatilag mindezek bevezetése segít a vállalatoknak felkészülni abban, hogy egy tudatos ESG stratégia valósuljon meg a végén.
Tehát gyakorlatilag a már meglévő folyamatokra az ESG jelentés készítésének a nyomása az egyfajta, nem tudom, ösztönzőként hat, hogy ezeket a folyamatokat sokkal tudatosabban vigyék végig, vagy adott esetben programokat tovább fejlesztenek, amik az ESG stratégiába illeszkedve aztán pozitív eredményeket tudnak hozni a vállalat megítélésében.
Abszolút. Abszolút, abszolút. Igen, nagyon sok vállalatnál már vannak olyan folyamatok, amik utána összehangolhatók az ESG irányelveivel, stratégiájával.
Nagyon érdekes egyébként, az előbb Endre is említette, hogy ugye a social vonalat nagyjából azzal szokták kipipálni CSR tevékenységgel a vállalatok, hogy jó, hát akkor ültetünk fákat, meg nem tudom, odafigyelünk a szociális és olyan érzékeny lehetőségekre, mint például nem tudom, karácsonykor jótékonykodunk. De azért az, hogy a vállalaton belül egyes csoportok hogyan jelennek meg, tehát a sokszínűség és az esélyegyenlőség, ezt valahogy kevésbé szoktuk kihangosítani egyébként az interjúk során, mint hogyha ebben azért lenne hova fejlődnünk, mintha ez egy kicsit olyan tabu téma lenne, a sokszínűség és az esélyegyenlőség megteremtése.
Én azért ebben is látok pozitív változást. Azért nagyon sok partnerünknél, nagyon sok vállalatnál már megjelenik az, hogy vannak célzott programok az esélyegyenlőség támogatására, vannak esélyegyenlőséget támogató hetek, hónapok, amiket teleraknak olyan programokkal, amik erősítik azt, hogy egyenlő bánásmódban részesítik a munkavállalókat, hangsúlyozzák azt, hogy például miért előnyös az a munkahely a nők számára, hogyan tudják a nők összeegyeztetni a magánéletüket a munkával jobban, vagy olyan programokat hoznak létre, amik mondjuk a különböző nemzetiségű munkatársak beillesztését szolgálja, érzékenyítő programokat, érzékenyítő képzéseket, például ilyen angol szóval az unconscious bias képzés nagyon sok vállalatnál már élő gyakorlat.
Azt gondolom egyébként, ja, bocsánat, Endre szeretne valamit mondani.
Én ESG szempontokból jeleztem, hogy hamarosan kifutunk az időből, de még mondd a kérdés, Zsuzsi.
Nem, igazából még csak egy gondolatot szerettem volna hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy ez teljesen nyilvánvalóan olyan vállalatoktól érkezik ez a fajta szemléletváltás, illetve ezeknek a programoknak a mélyebb beágyazása a vállalatok DNS-ében, akik külföldi anyacéggel rendelkeznek, és aztán majd valószínűleg a hazai vállalatok is, tehát a hazai, úgy értem, hogy hazai tulajdonú vállalatok is felzárkoznak ehhez.
Igen, illetve kiegészíteném azzal, hogy azok a magyar vállalatok, akik külföldi vállalatok beszállítói, tehát ahol előbb-utóbb üzleti elvárás igen. lesz az, igen. Hogy, igen. hogy a hazai vállalatok is ESG-tudatos működést, ESG-tudatos folyamatokat tudjanak biztosítani.
Rendben, köszönjük szépen a beszélgetést, Bernadett. Jó volt néhány információt ilyen tekintetben is a HR és az ESG összefüggéséről meghallgatni. Bohács Bernadettel beszélgettünk, HR szakértővel.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, közben írt egy hallgató, azt hiszem, hogy pont ez a témához, azt WhatsAppra.
WhatsAppra
írt, igen, hogy... Jó, az nem a WhatsApp, bocsánat, akkor lehet, hogy SMS-be jött, azaz.
Én vagyok itt
igen, amikor gyerek voltam, akkor is voltak munkahelyi étkezdék, óvodák, bölcsödék, üzemorvosok, akkor mi ezekben az újdonság most kérdezi
hát pontosan, Zsolt? Pontosan ez, hogy mélyebben ágyazódnak be a vállalatok DNS-ébe, hogy ilyen nagyon divatos kifejezéssel éljek, tehát hogy ezeket a folyamatokat sokkal tudatosabban és sokkal jobban a dolgozókra hangolva valósítják meg, és nem lehet csak úgy hobbiból csinálni ezt, vagy nem tudom, hogy mit csináljuk, más meg nem, hanem ez egy törvényi elvárás lesz, mert hogy az a bizonyos ESG jelentés, amiről nagyon sok aspektusban
hát
beszélgetünk.
Igen, törvényi elvárás, vagy pedig van. Az, hogy a riport jól legyen és megfelelő legyen, ahhoz ugye kell a különböző szempontokat hozni.
Meg hogy rendben legyen a cég, igen.
Aha. És azt főleg a munkavállalók fogják eldönteni, mert nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy. Itt kiderült, hogy a fizetésen túl sokkal fontosabb dolgok, például az, hogy érzi magát a munkahelyen, megfelel-e neki. Például mit csinál mondjuk a társadalmi nagy kérdésekkel a cég. Ugye lehet látni olyan cégeket, akik ebből marketinget is sikeresen csinálnak, különböző reklámokkal, de az fontos, hogy viszonyulnak olyan társadalmi kérdésekhez, hogy akik mit tudom én, hogy viszonyulnak a megváltozott munkaképességűekhez, meg stb. Szóval az a helyzet, hogy ilyen munkaerőpiaci helyzetben, döntéshelyzetbe kerül a cég, hogy most akkor áldoz erre, befektet ebbe,
igen,
pedig nem.
Igen.
Úgyhogy ez a különbség.
És aki nem fordít erre most kellő figyelmet és erőforrást, az előbb-utóbb lemarad, és kirostálódik a sikeres vállalatok
vagy
közül.
Vagy lesznek olyan cégek, akik a kemények, tudod, akik a férfi hímsovinista macsó cégek, és így ezt hirdetik magukról, és néked nem érdekes! Lehet, hogy az is vonz egy csomó mindenkit. Ott kiesnek a munkaerőpiacról ezek a plusz 50-es férfiak, akik nem tudnak hova menni.
Na, hazabeszélsz, de hazabeszélsz.
Félnek, hogyha mondjuk azt mondják az Andinak, hogy Andi, de jó ma a frizurád, akkor na, rögtön 3 SMS fog jönni. Na, mi mindig annyira ilyen leereszkedőek vagyunk, hogy csak ezekről tudunk beszélni, meg csacsogni a kézeddel.
Hát pedig ez olyan jól esik az embernek.
Látod? A múltkor is megdicsértem a Schmidt-Andi medáját, és akkor utána ment ez a... Tessék, pedig tudod, mekkora medálja volt?
Neki nagyon nagyok vannak.
Most az a helyzet, hogy tényleg a medálokról beszéljük. De figyelj, egy ilyen kis tányér méretű medál volt rajta. Egyébként tök jól nézett ki, kicsit ilyen szecessziós, és így felkeltette a figyelmemet, mert persze olyan nagy. És akkor megdicsértem. Erre rögtön leszóltak, hogy én miért mondok ilyeneket.
Ugye két perccel ezelőtt meg halál komoly témáról beszélgettünk.
Ez is
komoly. És most az Andi medálja, tehát hogy imádom ezt a műsort komolyan.
Én van a Robert Merlei védett férfiak közé tartozom, mert konkrétan nem lehet se, fehér, ugye, katolikus, igen, ugye. Igen. Már mondhatjuk, ez a klasszikus angol száz fehér férfi, tehát én semmit nem mondhatok. Mondok valamit, onnantól kezdve az már baj. Tehát ez
beperelünk,
van.
Persze,
mondjuk mindenért. Értem, hogy miért. Tehát sajnos a társadalom megtette a maga hatását, hogy ez így alakuljon. de na, azért próbáljunk meg elvonatkoztatni.
Mi is megtettük a mai hatást, legalábbis bízunk benne. Zeneileg mindenképpen, mert hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptál de a mai jó válogatásra, Endre, úgyhogy szerintem megnyerted a mai napot. Abszolút.
Nagyon örülök.
És hát szuper zenék voltak, tényleg végig táncoltam.
Nagyon örülök neki, és mint minden évben, idén is karácsonykor a karácsonyfa alá bekerül az idei playlist, amiket sikerült behozni, úgyhogy akkor azt lehet majd hallgatni.
A Baki parádé mellé.
A Baki parádé mellé, igen, remélem az is ott lesz. Tényleg nagyon jó, nagyon jó.
Okay,
András
jó
gyűjti ezeket, igen, nagyon, ő nagyon,
nagyon
a szívén viseli.
Annak,
nagyon, igen. Na jó, Zsuzsi, köszönjük szépen, hogy te is itt voltál.
Köszönjük szépen, köszönjük a hallgatóknak, köszi Endre.
Sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli,
a Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.